legtöbb dolog még az egészségügyben tört, de ott is igen nagy részt meglehetősen ellentmondásos, és megint nagyon kádári módon. Az első lépcsőben szabályosan visszaállamosították a magyar egészségügyet. Szűkítették a kapacitásokat állami döntéssel, illetőleg kötött betegpályákra terelték az embereket. Tehát nem lehet már annyira szabadon orvost választani, mint korábban, vagy csak nehezebben. A kapacitás szűkítés meg úgy történt, hogy meghatározta a kormány, hogy melyik kórházon mennyi ágy legyen, ami egész ágyás se csinált volna ilyet. Tehát például, hogy a pincehelyi kórházban hány ágy legyen a személyzeten, eddig 30 ágy volt, és most legyen csak 20-15, ezt elvileg a miniszter, de végső soron a miniszterelnök dönt. Az az igazság elképesztő, ennek a bátorságát fölvállalni. Ez nem piaci, semmiféle piaci elem nincs, egy tipikus államszocialista megoldás, ha úgy tetszik. Közben telt múlt az idő, nagy reformokat kellett volna elindítani már 2006. szeptemberében, de ilyes nagy átfogó reformba semmi sem indult el, ilyen szilánkok elindultak, közben elindult az ellenállás. Most a magyar társadalom képtelen, próbáltam az alapelőadásomban is módon, nyugat-európai módon, civil társadalmi eszközökkel ellenállást felmutatni. Se szakszervezeti, se civil társadalmi eszköz, komoly eszköz nincsen. Olyan támadások értek komoly érdekcsoportokat, hogy egy beállt nyugati országban megállt volna szinte az élet. A reálbércsökkenés célzottan, főleg a közalkalmazottokat nyúzta meg, elképesztő vele van a bármelyik nyugat-európai országban, még a nagyon szelíd Dániában is. Tehát hosszú, kitartó sztrájkok, az egész életet megbénító valamitek volna. Magyarországon ez nem volt, egyetlen egy dolog történt, a jobb oldal mozdult meg. Döntően nem szociális alapon, muszáj erről beszélnem, nem Gyurcsányról szól, de muszáj róla beszélnem. Magyarországon mindkét tábor elvitatja a másiknak a végső legitimitását. Tehát a baloldal körülbelül azt mondja, hogy a jobboldaliak azok nem igazán demokraták, nem igazán európaiak, mint ahogy mondtam, csak a halott jobboldali lehet jó demokrata. Most a jobboldaliak meg úgy gondolják, hogy a nemzethez a jobboldalnak külön bejárata van, a nemzeti érdek az szinte be van építve a jobboldali kultúrába, és szinte a nemzeti érdekkel való közvetlen összekötés miatt szinte eleve elrendelt, hogy csak jobboldal kormányozhatja Magyarországot. Ha netán mégse, akkor csaltak, loptak, vagy valami csinyát csináltak a kommunisták. A kommunisták ugyanis mindig csalnak. Na most is sajnos tényleg néha csalnak. Maga Gyurcsány Ferencnek az egyik legnagyobb problémája, hogy szinte szabályos illusztráció a jobboldali állításokhoz. Szóval a jobboldalnak van néhány nagyon erőteljes állítása, úgymond a kommunistákkal szemben. Az egyik állítás, hogy a kommunisták kötődnek a régi szörnyű Rákosi és egyéb rendszerhez. Gyurcsány Ferenc az Apró villában lakik, Apró Antal unokájának a férje, Apró Antalnak ezt a villáját pedig tényleg Rákosi Mátyás adta oda, rögtön a Kádár villában van telek szomszédként. Egy időben kapták, még mind a ketten politikai bizottságok voltak, 48-ban került a kezükbe, egykori elrabolt zsidó tulajdon volt egyébként a villa, mint új PB tagok kapták meg ezeket a villákat. Ez egy szabályos illusztráció, az egyik alapvető jobboldali tétel, ez már, hogy a kommunista az nem hal meg, az folyamatosan él, és folytonosság van a legszörnyűbb kommunista rendszer és a mostani között. Szabályos illusztráció az igazság. A másik dolog, hogy a kommunisták azok privatizálnak maguknak nagy vagyont, és nagyon gazdagok, és egyébként is ott csalják, lopják az adót, ahol csak tudják. Na most ehhez képest ugye Gyurcsány Ferenc tényleg gazdag ember, tényleg privatizációval szerzett vagyont, és tényleg egy csomó kapcsolat, az anyósának a kapcsolata és minden másokkal szerezte a vagyonát. Tehát szabályos illusztráció, szabályosan mutogatni lehet diavetítésként a jobboldali közönségnek. Nézzétek, ilyen az igazi kommunista. Látjátok, ezért nem volt rendszerváltás. Az összes negatív jobboldali érzelmét kihúzza, ha úgy tetszik, magától, hogy megjelenik, és plusz van még egy szörnyű, legszörnyűbb vétke, legyőzte Orbán Viktor, amit aztán végképp nem lehet megbocsátani. Való vitába legyőzte Orbán Viktor, mikor minden jobboldali azt gondolta, hogy Orbán Viktor olyan, mint a Szent György, hogy pusztán a megjelenésétől még a sárkányok is elpusztulnak. És ez végképp megbocsáthatatlan Gyurcsány Ferencnek, hogy nyílt vitába képes volt győzni. Na most, tehát a Gyurcsány ezzel a tervezett politizálni, és iszonyú lehetett neki azzal szembesülni, hogy a saját közege nagyon szerette, és úgy érezhette, hogy ő egy szeretett, tartós miniszterelnök lesz, és egész biztos, hogy benne voltak a vágyaiba, hogy ő történelmet fog csinálni. Eleve Magyarország kész már arra, hogy ezt az országot konszolidálják, és itt egy tartós kormányzás legyen, úgy, ahogy a Tisza Kálmánnak volt, vagy Betlen Istvánnak. Tehát lényegben rendszer tudjon alapozni. Orbán Viktor is ezt próbálta a saját kormányzása alatt, és Gyurcsány is nagyon komolyan reménykedett, hogy ez lesz. Valami esélye is volt erre valamelyest, az az igazság. Most ehhez képest megcsinálta azt, amit tudta, hogy meg kell csinálni, és utána előjött az összödi beszéd, és rászabadult a pokol. Ez az igazság. Igen, jelentős részben a saját hibájában, mert mindenütt kitörtek volna megmozdulások, sokkal nagyobbak egy beállt Nyugat-Európai országban, de az is biztos, hogy ebben jócskán benne volt a vereségbe beletörődni nem tudó jobboldalnak a keze. Szinte elviselhetetlen volt a helyzet, és akkor ebben a beszorított helyzetben, ami lelkileg szinte földolgozhatatlan, beleszeretett ebbe a reformer hős szerepbe, hogy én boldog, ugyan nem szerettek, sőt, úgy utáltok, hogy nem igaz, én akkor is boldoggá foglak benneteket lenni, mert csinálunk reformot, bármi áron, de reformot, és a reform nagyszerű lesz, de az az igazság, hogy ez főleg szavakba tudta ezt megfogalmazni, rengeteg nyilatkozat, egyik tévétől ment a másikba, volt, hogy mentem autóval, hallottam, hogy nyilatkozik, hazaértem, már ott volt egy egészen más televízióba. Ténylegesen elég kevés dolog intézményesült, de elindult azért egy-két dolog, pozitív dolgok is. Tehát például a társadalombiztosításban helyes volt elindulni abba az irányba, hogy ne legyenek olyanok, akik nem fizetnek be járulékot. Ezt már rég meg kellett volna csinálni, úgynevezett potyautasok tűnjenek el. Egész biztos, hogy bármilyen kellemetlen is, de a közalkalmazottak létszámát csökkenteni kell Magyarországon. És sok-sok minden pozitív elem is volt, de állítom, hogy zömmel szöveg volt, amit csinált. És aztán valamikor tavaly ősszel rájött arra, akkor már kicsit megnyugodott, nem volt közvetlenül az események hatása alatt, már mind a zavargások hatása alatt, rájött arra, hogy nagyon nagy bajban van. És az az igazság, sokba visszatért a kádári politikához, ami biztos ugye az a párt alapja. Lényegében leállt a reformerkedés. Most arra ő maga is leszavazta például az értékalapú ingatlanadót, a kormány lényeg, csendbe tűnt el, tehát szinte senki észre nem vette. Most egyik első parlamenti ülésnapon az értékalapú ingatlanadózást, ami nagyon fontos, és hogyha egy általános adóreform részeként lenne, egy nagyon hasznos lépés lenne, hogy ingatlanra menjen inkább az adó, és ne a jövedelemre. Ezt például visszavonta a kormány, szép csendbe, mivel nem volt a közfigyelem előtt. És más területeken is lényegében leállt a reform kurzus. Az a véleményem, hogy Gyurcsány Ferenc sok tekintetben éretlen volt arra, hogy ezt a szerepet betöltse. Most nehogy félreértsenek, Magyarország miniszterelnökének lenni a szinte héraklészi feladatokat kíván. Szándékosan használ, tudom, hogy sokkor, nehogy azt higgyék, hogy ez egy olyan könnyű hivatás, hogy csak ott megyünk az egyik tévéből a másikból. Dávid Ibolyának elég ennyi, hogy megyünk együtt tévéből a másikból. Neki nincs közvetlen felelőssége a kormányzásért, de aki közvetlen felelős, elképesztő, ez tényleg keresztet jelent miniszterelnöknek lenni, mindegyiknek azt jelentett, aki miniszterelnök volt. Ugyanis egyetlen ember van, aki nem tud sehova sem mutogatni, az Magyarország miniszterelnöke. Polgármesternek például nagyon könnyű lenni, a polgármester állandóan fölfelé mutogat, meg én idősebbeknek mondom, nyomják Rahácsot. Ismerik ezt a dolgot. Minden polgármester ezen van. A rohadt kormány nem ad elég pénzt. Bezegém, milyen szép városközpontot csináltam, olcsó pénzből szökőkút, meg műkő van ott. Az iskolák ugyan lerohadnak, és nem voltak tatarozva, de ott a szép városközpont. Iskolára nem ad a kormány pénzt, ezt viszont én saját kezemmel építettem, nézzétek, milyen szép. A miniszterelnök az egyetlen, ebben az országban mindenki mutogat, hogy nem én, hanem valaki más, ő az egyetlen, aki lényegileg nem nagyon tud mutogatni hova. Irtózatosan oda összpontosul az összes felelősség. Tehát rettenetes feladat ezt megcsinálni úgy, hogy tartós legyen az egész. Úgy tűnik, hogy Gyurcsány Ferencnek nem sikerül ez a dolog. Annyira be van szorítva ebben a helyzetben. Említettem az alap előadásom, hogy a politikusok alapvető reményt árulnak. Tehát azt árulják a közönség felé, lesz. Tehát ezt az érzést árulják. Na most ki az, aki Magyarországon reményt venne Gyurcsány Ferenctől azután, amit... Ez a fő gyengéje. Körülbelül ezt tudnám összefoglalásként mondani, hogy mi lesz a történet vége, azt nem lehet megmondani. Gyurcsány Ferenc az utolsó leheletéig küzdeni fog azért, hogy ne kelljen most kilépni a történetből. Ha most lépne ki a történetből, 50 év múlva is ő lenne a bezeg miniszterelnök, mármint a legnegatívabb az eddigi sorban, és nyilvánvaló, hogy ezt nagyon nem szeretné. és nem akar kilépni a történetből. De azt is tudnia kell a magyar baloldalnak, és nagyon komolyan mondom megint, amit mondani fogok, hogy előfordulhat, hogy megsemmisítő vereséget mérnek rá. És még ezzel befejezem a Gyurcsány Ferences részt, és attól félek az egészet. A baloldalnál ez az alapvető törésvonal, erről beszéltem, hogy a hagyományos kádárizmus miatt oda szavazók, az összavazó közönségnek az én adataim szerint kb. 2/3 ilyen, és a polgárosulni, modernizálni, vágyni szavazók az 1/3 körül az MSZP-nek. Ez egy igen mély törésvonal az MSZP-ben. Ezt valahogy úgy kell kielégíteni, hogy mind a kettő megkapja a magáét. Ezt vagy több ember tudja megcsinálni, vagy olyan kádári centrumpolitikával lehet ezt valamelyest kielégíteni, amit Horn Gyula csinált. Horn Gyula maga módján zseniálisan mozgatta, hogy ide is, oda is, középről valahogy mindenkinek valamit adni. Na most ez a törésvonal életveszélyes. Mondtam, ilyen párt, mint az MSZP nincs még egy. Ennek itt tulajdonképpen ketté kellett volna itt törni az MSZP-nek ezen törésvonal mellett. Na most ezt a törésvonalt elkezdte feszegetni Gyurcsány Ferenc ezzel a brutális reformpolitikájával. Elkezdte kívülről feszegetni Orbán Viktor, hogy gyertek ide, jó, hát úgy szeretlek benneteket. Nem igaz. Elkezdte az SZDSZ feszegetni már nagyon régóta, hogy ez lemenjen. Most nagyon szimbolikusan ott volt a plakátján az SZDSZ-nek, hogy le a kommunizmussal, mert innen csodával volt. Az MSZP szavazóinak 2/3 azért szavaz oda, mert azt szereti, amit az SZDSZ ellenzett. Tulajdonképpen mindenki feszegeti. Most az MSZP hihetetlenül mélyen benne van a magyar társadalomban, minden mozdulásunkban, rezdülésünkben benne van, de nem biztos, hogy kibírja ezt. Látszik a számokon, tehát ezen a népszavazási eredmény, én nem tudom, hogy mennyire fog ez. Én nem látom előre a jövőt, én nem vagyok olyan nagy politológus, mint sokan vannak, én nem tudom, hogy mi lesz, de előfordulhat, hogy az MSZP-t irtózatosan megverik. Most billenékeny a választási rendszer, az MSZP, van egy alapszabály a választási rendszerünkben, ami nagyjából az angol flotta alapszabálya. Az angol flottának az volt az alapszabálya, ha erősebb vagy, mint az utánad következő két flotta együtt, akkor tiédi a világuralom. Most körülbelül ez van a magyar választási rendszerben. Ma a Fidesz ezt fölényesen teljesíti. Most az a gyanúm, hogy az MSZP nem semmisül meg, és olyan 30-35% alá egy valódi választáson nem menne, de még akkor is teljesíti a Fidesz ezt a feltételt, mert az SZDSZ ugye épp a nulla körül, illetve az 5% alatt, 1-2%-nál mozog, tehát teljesíti ezt a feltételt, és a mi választási rendszerünk nagyon billenékeny. Tehát ha nem is lengyel típusú helyzet már, mint ahol megsemmisül a létező baloldal teljesen, de ahhoz közelítő helyzet állhat elő, ha rosszul politizál az MSZP. Tehát az MSZP-nek nagyokat kell váltania ahhoz, hogy ne legyen 2/3 alkotmányozott többsége a következő parlamentben a jobb oldalnak. Mert bizony lehet, sőt, ma az a valószínű, hogy lesz. Tehát nagyon sokat kell változtatni ahhoz a szocialistáknak, hogy ez ne legyen így, és annak bizony része lehet a Gyurcsány lecserélését. Köszönöm szépen a figyelmüket.